Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassatok, testvéreim, nyitott füllel és nyitott szívvel az ige hirdetés alapigéjére, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének második fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Archimédes neve ismerős számunkra, hiszen belénk verték a merülési törvényt, akár úgy, ahogy azt ő feljegyezte, akár rímes, akár énekelhető formában, és ezekben a forró napokban szívesen kipróbálnánk-e törvénynek a valóságát szinte naponta valamelyik tóban vagy medencében. Archimédes azonban mást is mondott, és egy másik mondatát szeretném most idézni. Így szól: adjatok egy földön kívüli fix pontot, és kimozdítom sarkából a földet. Archimédes két dologra érzett rá, amikor ezt a mondatot megfogalmazta. Az egyik így szól: nincs fix pont a földön. A másik pedig, hogy a földön kívül viszont érdemes ilyet keresni. Hogy ne lenne fix pont a földön? Hát, ha egy épületet jól megalapozunk, minőségi építőanyagokat használunk, akkor hogy ne lenne fix egy épület? Hogy ne lenne fix egy olyan ország, mint például Finnország, ami szinte egy hatalmas szikla tömbre épült? Hogy ne lenne fix az, ami kemény és nem mozdul el a lábunk alatt? És geológusok állítása szerint mégsem fix semmi. Még a hegyek sem stabilak. Még a hegyek is mozgásban vannak. Nem csak olyankor, amikor hatalmas földrengések következtében kialakulnak a hegységek, hanem akkor is mozgásban vannak, milliméteres, szemmel láthatatlan mozgásban, amikor úgy tűnik, hogy stabilan megállják a helyüket. Hogy nincs fix pont a személyes életünkben, azt is tudjuk. Nem akarok erről hosszan beszélni, hiszen felszaggatok sebeket, azok sebeit talán, akik ma emlékeznek, arra a fix pontra, akiről azt gondolták, hogy örökké velük marad. Lám, mégsem fix. Nem akarok azokban sem csalódást kelteni, akik mostanság sejtik megtalálni, felismerni az igazit, a társat, a nagyszerelmet, aki majd fix lesz, aki megbízható lesz, akinek minden szava és ígérete és cselekedete stabil lesz. Hadd mondjak csak annyit, ez sem fix. Nincs stabil pont a vallások és ideológiák világában sem. A Piliscsabai missziói konferencián hallhattuk Szalai Andrásnak, az apológia, vagyis a hitvédelmi alapítvány munkatársának a vallomását arról, hogy bár egy kis csapat főmunkaidőben, napi 8-10 órában kutatja a vallások, a vallási közösségek létrejöttét és működését és tanítását, mégis állandóan lemaradva érzik magukat. Nem is remélhetik, hogy egyszer napra készek lesznek, hiszen ez a vallási sejtosztódás gyorsabb és követhetetlenebb ennél. Az utolsó napokban azonban fixen fog állni az Úrházának hegye. De hiszen stabilan áll ez ma is. Hogyha elénk kerül egy fénykép vagy egy film Jeruzsálemről, akkor látjuk azt a stabil magaslatot, amit az ige Sion hegyének vagy Móriá hegyének nevez, és látjuk rajta, mert szembe ötlik az a hatalmas aranykupolás sziklatemplom, amely Jeruzsálemnek jelképe szinte már, más néven az Al-Aqsa mecset. Stabilan áll az Úrházának hegye. És különös tanítása ennek a hegynek és ennek a sziklatemplomnak az, hogy a három egyisten hitű világvallás mind a maga szent helyének tartja ezt a hegyet, ezt a templomot. Ugyanis a sziklatemplom belsejében, és erről kapta a nevét, van egy szikla, amire a zsidóság azt mondja, ez a mi sziklánk, mert Ábrahám itt készült feláldozni Izsákot, a fiát. Itt élte át azt, hogy Isten helyettes áldozattal, messiással készül. Ez a mi sziklánk. Mit mond az iszlám? Az iszlám azt mondja, ez a mi kősziklánk, mert Mohamed erről a szikláról ment fényes lépcsőkön a mennybe. Mit mond a kereszténység? A kereszténység azt mondja, ez a mi kősziklánk, hiszen az öreg Simeon itt vette kézbe a kis Jézust, és azt mondta, most már megyek békével, mert látták szemeim üdvösségedet. Szilárd az Úrházának hegye. Szilárdan áll. Követhetjük ennek a hegynek, ennek a helynek a stabilságát a híradásokból. A felolvasott ige egy profécia, egy látomás, egy jövőről szóló, Isten akaratát tükröző, tervét tükröző beszámoló. Mit gondoltunk, amikor hallgattuk az alapigét? Mit gondoltunk? A remegő hitűek azt mondták talán magukban, ilyen úgysem lesz. Mi emberek már úgy elrontottunk mindent, hogy ezt már Isten sem tudja megvalósítani, bár eredetileg talán így tervezte. A bátor hitűek azt gondolták magukban, lesz ilyen, mert Isten elég hatalmas ehhez, de hogy nem mostanában, az biztos. Hiszen a környezetünket figyelve a világ inkább szétforgácsolódni, mint sem központosulni készülne. Elképzelhetetlen elemek sokasága hemzseg ebben a pár versben, az Isten templomának a szilárdságáról, tekintélyéről. Hol van ma egy keresztény templomnak igazi tekintélye a világ szemében? A népek hozzáözönléséről hol van ma ilyen? És nem beszélve a világ békéről, amit az utolsó versek fogalmaznak meg. Mondjuk ki bátran! Ez az egész nem következhet be az emberi történelem jelen keretei között. Nem fog bekövetkezni. Meg lesz, bekövetkezik, de ez már az apokalipszis esemény sorozatának egy része lesz. Mi a dolgunk akkor most nekünk ezzel az igével ma, ezen a forró vasárnapon? Mit tud nekünk ez ma itt nyújtani? Először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy egy globális válogatott csapatnak a tagjai vagyunk. Egy válogatott csapatnak a tagjává válni óriási megtiszteltetés. A csapat neve kereszténység. Az edzőnk, aki összeválogatott minket, nem árulja el a titkokat, hogy hogyan lettünk válogatva, csak annyit mond el, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek. Ennyi. Be vagy választva, testvérem, egy csapatba. Ezért edzened kell. egyetlen sportágban sem képzelhető el, hogy a játékos akkor lássa először a pálya felfestéseit, kezdje el betűzni a játékszabályokat, és keresse meg a helyét a pályán, amikor éles a helyzet, amikor elhangzik a kezdő sípszó. Edzésben kell lenni, újra és újra nekifutni és nekifogni a nehéz mozdulatoknak, amíg otthonos nem leszel a pályán, és olyan labdaészséged nem lesz, mint sportolónak, hogy alig várod, hogy kezdődjön. Isten csapata vagyunk. Ő készít nekünk valami elképzelhetetlenül újat és változatosat, és ez meg lesz. A kérdés az, hogy mennyire leszel majd ott otthonos, testvérem. Előre küldte Isten a játékszabályokat. Előre küldte az edzéstervet. Itt van a kezünkben a Biblia, Isten igéje. Most van az ideje ezt megismerni és gyakorolni. Most van az ideje annak, hogy otthon érezzem magam Isten mellett, az ő világában, mert azt hiszem, hogy ha valaki itt teljesen hitetlenül éli az életét, de Isten valami furcsa irgalomtól indítatva halála után befogadja őt a mennybe, akkor az az ember nem érzi ott otthon magát, és menekülni akar. Mert az Istent itt kell megszeretni, az ő országában itt kell otthon lenni. Különben oda át idegenek leszünk, és menekülhetnékünk lesz egy sokkal rosszabb helyre. Ezért ennek az igének a fényében most gondolkozzunk el a saját hegyeinken, halmainkon, ösvényeinken, hadakozásainkon. És kérdezzük meg először magunktól, hogy valóban kimagasló-e az életemben az Úr, vagy csak egy halom, a sok egyéb halom és intéznivaló között. Kimagasló-e számomra az Isten véleménye, az igéje, vagy egy a többféle média között? Ki mondja meg a véleményemet? Mások? Én a saját temperamentumom alapján kialakítom, vagy Isten mondja meg, hogy mi a helyes döntés, mi a helyes vélemény? Hozzáigazítom-e a gondolkodásmódomat Istenhez, vagy őt próbálom magamhoz idomítani? Hegy, Isten számomra kimagasló, vagy egy halom csupán? Tudjuk jól, hogyha egy halom, egy domb tövébe leheveredünk, akkor ez eltakarja előlünk a mögötte magasodó hegyet. Többször nekifogtunk családunkkal a Tokai Kopaszhegy megmászásának, és van egy csalóka szakasza, amikor felérünk egy csúcsra, de nem látszik a hegy. Ez az út felénél van, és az ember hajlamos azt hinni, hogy megérkeztem. Dehogy érkeztem meg. Egy picit kell hátrébb lépni, és látni, hogy hol a csúcs. Az életünk tele van halmokkal, kupacokkal. Kezdve a vasalnivaló halmoktól a csekhalmokon át, egyéb problémák és terhek és gondok megoldásra váró helyzetek halmaiig. Ha túl közel megyünk ezekhez a kupacokhoz, teljesen elvonja a figyelmünket Istenről. Már azt sem hiszük igazán, hogy létezik, de az, hogy szeret és tud mindenről, ezt végképp nem tudjuk elhinni. Ezért szükség van arra, testvérem, hogy állj hátrébb a halmaitól. Egy kicsit hátrálj, egy kicsit menj messzebb. Megvárnak, nyugodj meg. Ha kell, akkor utazz el egy időre, egy fél napra, egy hétre. Sokan mondják, hogy otthon nem lehet pihenni. Tényleg nem, mert csak a halmokat látom. Néha hátrébb kell lépni, meg kell fürdetni a szememet, a gondolataimat, abban a hegyben, abban a stabil isteni szeretetben. Aztán könnyebb lélekkel vonulok vissza a dolgaim mellé, mert tudom, hogy bármikor hátrébb lépek, ha nagyon megzavarodtam, már látni fogom az Isten szeretetét és megbízhatóságát. Eljön a sok nép, és ezt mondja tanítson minket az Úr az ő útaira. De szép is lenne egy ilyen felvonulás. Úgy elképzeltem, hogy vonulunk, rengeteg ember. Egyik oldalamon egy eszkimó, másik oldalon egy buszman, előttem egy olajmágnás, mögöttem egy hollywoodi csillag, és mindenkit egy dolog érdekel, hogy mit mond az Isten. Ugye mennyire elképzelhetetlen? Ugye mennyire érezzük, hogy ebben a történelmi korszakban ilyen nem fordulhat elő? Bízzuk Isten fantáziájára, hogy hogyan lesz, meg lesz, mi fogunk legjobban csodálkozni, lesz ilyen felvonulás, de nekünk most sem az a dolgunk, hogy fantáziáljunk, hanem hogy a személyes edzés tervünkbe hogyan illesszük ezt be. Kérdezzük meg második kérdésként, hogy engedem-e én azt, hogy tanítson Isten az ő útjaira engem. Sokszor érkezünk meg Istenhez esti imádságban, és elpanaszoljuk neki, hogy Istenem, eltévedtem, megbotlottam, elrontottam, elgáncsoltak, lesérültem, lesántultam, bántottak. Nagyon sok az ilyen, jaj, én szerencsétlen, kicsengésű esti imádságunk. És Isten annyira szeret minket, hogy talán megkérdezi, hogy de drága gyermekem, megkérdezted reggel, hogy hova menj? Hogy mi a dolgod? Hogy hogyan döntsél? Megkérdezted érettségi után, hogy hova felvételizzél? Megkérdezted egy szerelem lázában, hogy ő az igazi? Megkérdezted egy hitelfelvétel előtt, hogy Isten megengedi-e, végig tudod-e csinálni? Isten sosem ígérte, hogy úgy fog működni az életünkben, mint egy GPS, ami az autókban van sok helyütt már beszerelve, műholdas helymeghatározó rendszer, beadom a helységnevet, az utcát, a házszámot, és a mini monitor oda vezeti az autómat. Nem, őt nem lehet így használni, mint egy mennyei GPS, hogy megmondom, hogy hova és hogyan, Uram, és ő majd akkor úgy és oda. De az ige folyamatos tanulmányozása során átalakul úgy a gondolkodásunk, az értékrendünk, hogy rá fogunk érezni a helyes döntésekre, ha engedem, hogy tanítson az ő utaira. Az Ézsaiási látomás harmadik és legmerészebb mozzanata a világ béke jövendőlése. Béketürekvések és béketárgyalások mindig is voltak és lesznek, de hadd mondjam, ellentétben az összes erről szóló énekeskönyvi énekünkkel és ágendás imádságainkkal szemben, ezen a bolygón soha nem lesz világbéke. Mert Isten nem ígérte meg. Mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy igen, háborúk híreit fogjátok hallani, ez így lesz az utolsó utáni napig. Ennek a bolygónak, ennek a történelemnek most már ez a sorsa. De az utolsó utáni napon meg lesz, amit ígér az ige. Május 20-án a budapesti Margit szigeten, valamint a japán Fuji hegyen, valamint a világ még 5 pontján egy 24 óra leforgása alatt úgynevezett béke meditációra gyűltek össze emberek ezrei. A béke meditáció motiváló szövege nagyon-nagyon megnyerő és lelkesítő mindazok számára, akik nem ismerik Isten igéjét. Hatásos és erőteljes beszéd arról, hogy igen, az emberiség megteremtheti a Földön a teljes békét, sőt, még élni is tud benne. A lelkesítő beszéd után következett a meditáció, az összpontosítás, a koncentrálás a világ békére. 15 percet kaptak erre az emberek. Ez szerintem borzasztó hosszú idő, hogyha egy dologra kell koncentrálnunk. A béke meditáció sikerében mégsem annyira bízó szervezők azt ígérték, hogy 2012-ben megismétlik a találkozót. És én gonosz módon elfantáziáltam azon, hogy vége a béke meditációnak, oszlik a tömeg, a 26-os busz keresztül szeli a Margit szigetet, felszállnak rá az emberek, vajon hogyan tűrnek a békétől átitatott lelkek egy hirtelen fékezést, egy tyúkszemre lépést vagy egy hegyes esernyőt. A világ béke ősi vágya az embernek. Igen, jó lenne, ha a nagyhatalmak megegyeznének végre. De mi van a kishatalmakkal? Mi van veled és velem? Mert minden egyes ember egy birodalom, egy hatalom. Ott középen az uralkodóval, vagyis magammal. Mi pedig nehezen férünk meg egymással. Igen, a palesztin zsidó béke szülessen meg végre. De mi van a Szabó Kovács békével? Nem, arról szó sem lehet. Az egyének megbékélése már nagyon kényes téma. A gyerekszoba ajtón volt sokáig egy felirat magam vigasztalására is, hogy a világbéke a gyerekszobában kezdődik. És aki járt már gyerekszobában, az nagyon jól tudja, hogy miért nem lesz soha ezen a földön béke. Azért lehetett az ember sokszor béke közelben. Az első nagy béke törekvés a bábeli toronyépítés volt. Az akkor élő embereket átfűtötte a lelkesedés, hogy gyerünk, építsünk tornyot, és bocsánat, hogy ezt mondom, mutassunk fityiszt az Istennek, hogy látod, itt vagyunk, mi is vagyunk olyanok, mint te. És azóta is sokszor ettől sokkal nemesebb indulatoktól fűtve megélhette az emberiség, hogy milyen közösen lelkesedni valamiért. Kontinentális és nemzeti méretekben is ismerhetjük a béke közeli állapotot. És nem véletlen szeretjük a szót, hogy békebeli, egy illat, egy íz, egy bútor, egy hangulat, egy dallam békebeli, mert volt olyan, igen volt, amikor béke közeli állapotban voltunk. Miért lehettünk ott? Azért, mert mindenkit ugyanaz lelkesített, mindenkit ugyanaz fűtött, mindenki ugyanazt akarta. A béke közeli állapot az, amikor nem újságból kell elolvasnod, hogy miért kell ma lelkesedned, holnap meg valami másért, hanem ott belül születik meg a szívemben egy cél, és ránézek a másik emberre, és látom, hogy az ő szemében is ugyanaz a tűz van, őt is ugyanaz a cél hajtja. Ezt megengedi Isten itt megkóstolni a földön. Még emlékezhetünk a legutóbbi ilyen béke közeli állapotra. Ma már nincs sehol. Ez a motívum fog kiteljesedni akkor, amikor Isten ezt megvalósítja. Amikor Isten lesz a lelkesedésem tárgya. Amikor ő lesz, aki átforrósít. Ő lesz, akit élvezni fogok megismerni. Akkor megvalósul a fegyver. Nem a fegyver szünet, a fegyver szűnés. Mivel semmi esély nem lesz többé veszekedésre és háborúra, nyugodtan át lehet alakítani azokat a fegyvereket. Ez egy tiszta állapot lesz, amikor az ember motivációja, indító rugói megtisztulnak, és nemesek és tiszták lesznek. De ehhez szükséges, hogy Isten az ő ítéletével megtisztítsa a szíveinket. Az Isten ítélete egyszerre lesz félelmes és felszabadító, mint amikor a műtőorvos odaáll az ágyad elé, hogy kedves uram vagy hölgyem, jöjjön, menjünk. És kiver a verejték a félelemtől, de ugyanakkor tudod, hogy most eltávolítanak belőled valamit, ami a végzetedet okozná. Isten az ő ítéletében egyszer mindenkorra félreállítja azt az óembert, azt a fertőzött természetedet, ami most nem enged még örülni Istennek. Ezért lehet majd akkor a fegyverekből használati tárgyakat formálni. És ez nem egyfajta mennyei újrafelhasználásnak a reklámja lesz. Nem arról van szó, hogy Isten sajnálja azt a pár kilónyi vasat, és alakítsuk át, jó az még valamire. Itt arról van szó, hogy Isten országában is lesz a kezünk ügyében valami aktív, alkotó élet lesz. Nem arról van szó, hogy eldobunk mindent, és lógó vagy égnek emelt kezekkel töltjük az örökké valóságot, nem. Arról van szó, hogy lesz dolgunk, lesz feladatunk, és végre helyesen hajtjuk majd uralmunk alá azt, amit először nem sikerült. Addig, míg ez beköszönt, ez is lehet az edzés tervünk egy része, valahogyan a békét munkálni. Ez most még nagyon megerőltető és nagyon különc dolog. Nagyon különc csodabogár vagy, testvérem, ha nem döfsz oda, ahova jogosan döfhetnél. Nagyon különc dolog visszahúzni a késeket a szemünkből, és a zsebünkben kinyíló bicskával kenyeret szeletelni annak, aki felbosszantott. Veszélyes dolog a keresztjén béke törekvés, mert lehet Krisztus nélkül csinálni, akkor nagyon maflának és teszetoszának tűnhet az ilyen ember, akinek fát lehet vágni a hátán, és lehet Krisztussal tenni ezt. És ennek az a következménye, hogy megnémul, lebénul, minden esetre lefegyverezzük a másikat is. A keresztjén egyház sokszor nevetséges, sokszor szánalmas és lenézett. És ez így van. Miért? Azért, amiért, testvérem, ha bemész egy edzésre, ahol kezdő csapat játékosok játszanak, ott van mit nevetni. Hogyha elég gonoszok vagyunk hozzá, mert nem sikerül még nekik. Mert elesnek, meg nem jól mozdulnak. Van mit nevetnie a világnak. Azon a napon, amikor 43 fok volt délben, azon a napon elkísértük a lányunkat a 6 fokos Pesterzsébeti jégcsarnokba, mert korcsolyázik, és leültünk megnézni egy korcsolya edzést. Hát, ha akartam volna, nevethettem volna rajta. Hogy miért úgy fordul, hogy miért akad össze a korcsolya két éle, hogy miért esett el, mikor próbált felugrani. Egy edzésen van min nevetni. De kérdezzük meg magunktól, meg tudnék-e én állni egyáltalán azokban a cipőkben. A keresztény egyház ezen a világon egy edződő csapat. Fel kell vállalnunk, hogy még nem megy. Hogy meg lehet minket mosolyogni. Ha elég gonosz és kritikus valaki, igen, van mit mosolyogni rajtunk. De mi legalább tudjuk, hogy minek kellene sikerülnie, hogy mi az, amit gyakorlunk, mi legalább tudjuk, hogy ki az edzőnk, és merre tartunk. Az egyház, az Isten temploma ezen a földön sosem lesz győztes és népszerű. De hadd fejezzem be Keken Andrásnak, keresztelő lelkészemnek egy ide vonatkozó idézetével, amely így hangzik. Számunkra nem meglepetés az egyház úgynevezett kudarca, nem újság a megaláztatása, és nem kétségbe ejtő sors a gúny és a gyalázat, mert az egyházat maga Isten küldte a véres harcok ködös történelmi útjára, és egyházának dicsőségét maga Isten rejtette el a kereszt fekete leple alá. Itt a világban, amíg tart a történelem ideje, az egyház csak küzdő és szenvedő egyház lehet. Amikor azonban azt mondjuk, hogy reménykedünk az egyház diadalában, ez nem politikai jóslat. A történelem végén az egyház mindennél magasabb lesz, mert azok közössége, akik megbékéltek magukkal, egymással és Istennel. Addig is áldott és lankadatlan edzést kívánok mindenkinek. Imádkozzunk! Köszönöm, Istenem, azt a kegyelmet, hogy bevettél a csapatodba, hogy te választottál ki, amikor én még semmit nem sejtettem erről. Kérlek, bocsáss meg, hogy amikor megmosolyognak ezért, akkor sokszor szeretnék inkább a partvonalon kívül lenni. Mégis köszönöm neked a reménységet, amit most újra megerősítettél bennünk. Köszönjük, hogy egy kicsit félre libbent az a függöny, ami a jövőt rejti, és ez lelkesíthet minket, és új lendületet vehetünk. Amen.